Vannak a világon olyan területek, ahol örökké konfliktus van, és ahol mintha egyszerűen képtelenség volna békét teremteni. Ilyen a Közel-Kelet természetesen, amiről napjainkban sok szó esik, de kevesen tudják, hogy van egy másik és hasonlóan régi puskaporos hordó is, amely, ha lehet, még a Közel-Keletnél is veszélyesebb. A kasmíri konfliktus a modern történelem egyik leghosszabb ideje, immár 80 éve tartó területi vitája. És mivel három atomhatalmat is érint, Indiát, Pakisztánt és Kínát, joggal nevezhetjük az egyik legveszélyesebbnek is. A helyzet ma is rendkívül feszült, a nemzetközi elemzések a világ egyik legkritikusabb eszkalációs zónájaként tartják számon Kasmírt. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk a téma szakértője dr. Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatója, volt kulturális diplomata. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Kezi csókolom.
Mi a vita tárgya, mi a konfliktus magja, miért veszekednek Kasmíron?
Hát egy több mint 200 ezer négyzetkilométeres területről van szó, tehát jó két magyarországnyi térségről beszélünk, és a konfliktus tárgya az maga ez a terület, ami egy stratégiai fontosságú térség, ahogy az előbb hallottuk, három atomhatalom osztozik ezen a területen, és ami nagyon fontos, hogy Dél-Ázsia vízellátásának az egyik legfontosabb fókuszpontja, hiszen itt folyik keresztül, illetve itt erednek azok a folyók, amelyek Észak-Indiát, illetve Pakisztánt táplálják.
Tehát a vízellátás, és azt mondta, hogy stratégiai területet katonai szempontból is fontos?
Igen, katonai szempontból is nagyon fontos, hiszen egy természetes határvidék, a Himalája, illetve a Karakóram hegységrendszere húzódik ezen a területen, 8000 méter magas csúcsokkal, tehát egy természetes határvidék, és nem mindegy, hogy a határvidék melyik oldalát, északit vagy a délit ellenőrzi az aktuális nagyhatalom vagy középhatalom, illetve nagyon fontos még abból a szempontból is, hogy itt haladnak keresztül olyan már az ókortól kezdve fontos kereskedelmi útvonalak, amelyek Dél-Ázsiát, Közép-Ázsiát, illetve Belső-Ázsiát kötik össze. Tehát ezek fölött az ellenőrzést megteremteni, illetve megtartani, az egy stratégiai jelentőségű kérdés.
Ezen a két magyarországnyi területen mekkora népesség él, és milyen típusú lakosság, muzulmán, hindú, milyen összetételű?
Viszonylag alacsony a népsűrűség, ahol viszont magasabb az az úgynevezett Kasmír völgy. Ezt annak idején még Kőrösi Csoma Sándor, amikor itt keresztül haladt, hiszen ő akkor még úgy gondolta, hogy be tud jutni Belső-Ázsiába, és ott a magyarok őshazáját keresni tudja, akkor még a Boldog Völgy országának nevezték ezt a területet, hiszen muszlim többségű területről van szó, de számtalan buddhista, illetve hindu is élt a területen, és ezek a vallási felekezetek akkor még békében éltek egymással, sőt, egyes feljegyzések szerint egymás templomai szent helyeit is használták, tehát közösen imádkoztak mondjuk egy mecsetben vagy egy hindu templomban. Ez sajnos a későbbiek során megváltozott, és a világ egyik legkomolyabb puskaporos hordójává változott a térség.
Keresztények egyébként élnek ott?
Igen, Indiában, illetve Dél-Ázsiában tulajdonképpen mindenhol találunk keresztény felekezeteket. Itt ezen a területen elsősorban Ladakh vidékén, elsősorban egyébként protestáns felekezetekhez tartoznak, mert a morva baptisták térítettek ezen a területen, hoztak létre iskolákat. Hát aki erről szépirodalmi szinten szeretne többet tudni, az olvassa el a Kasmír kendő című könyvet, amely egy nagyon szép történet az ottani misszionáriusok igen nehéz és kemény munkájáról.
Én azt mondtam a felvezetőben, hogy 80 éves történet, hát ezt úgy nagyjából vaktában mondtam. Mikor kezdődött ez a konfliktus?
Hát az eredete tulajdonképpen a 11. századig vezethető vissza, amikor is megjelenik a hódító iszlám. Itt akkor még buddhisták és hinduk laktak döntő többségben. Ugye ez a terület sem egységes. Ahogy említettem, a Kasmír-völgy vagy a Boldog-völgy országa egy sűrűbben lakott térség. Ez tulajdonképpen a Kárpát-medence éghajlati viszonyokhoz, vagy a Kárpát-medence környezetéhez tudnám hasonlítani. Ugyanazok a fafajok élnek itt például, mint nálunk, tehát ebben a viszonylag nagy magasságban, de ugye, ha a földrajzi szélességet nézzük, akkor tőlünk délebbre lévő területen hasonló hőmérsékleti viszonyok alakultak ki, mint Közép-Európában. Az egyik legfontosabb termék például a sárga barack ebben a térségben, amiből mindent készítenek, a lekvártól kezdve a liszten át egy csomó fontos élelmiszer készül
belőle. Pálinkát biztos nem.
Pálinkát nem, így van, hiszen az iszlám azt tiltja az alkoholos italoknak a fogyasztását. Ettől a területtől északra viszont hamisíthatóan tibeti tájat találunk. Nyugat-Tibetnek is hívják ezt a ladaki térséget, és hogyha észak-nyugati irányba megyünk, akkor Afganisztánhoz hasonlatos magashegységi viszonyokat fogunk találni, ugye ez Baltisztán névre hallgat történelmi neve kapcsán, tehát nem egységes földrajzi területről beszélünk, hanem vannak jelentős különbségek. Na most, amikor megérkezik ebbe a térségbe a hódító iszlám, valamikor a 11. századon elsősorban afgán eredetű hódítók azok, akik ide érkeznek, szépen lassan többségbe kerülnek a muszlimok. Ez azt jelenti, hogy amikor India elnyerte a függetlenségét 1947-ben, akkor olyan 70-80%-os muszlim többség volt ebben a térségben, de ahogy az előbb említettem, alapvetően ezek az emberek békében éltek egymással. 1846-ban az úgynevezett amritsari szerződés, amikor a britek megkötötték a helyi uralkodóval, a helyi maharadzsával, akkor neki juttatták Jammut, Kasmírt, Baltisztánt, Gilgit régiót, Ladakot, és így állt össze ez a későbbiekben Jammu és Kasmír államnak nevezett politikai formáció, amelyet tehát a britekhez lojális és a britekhez hű maharadzsa igazgatott. Eljutunk 1947-ig.
Amikor a brit birodalom kivonul Indiából, és létrejön Pakisztán.
Így van, itt azért meg kell állnunk egy pillanatra, mert nagyon sok szerző ezt félreérti, ezt a folyamatot, és a britek nyakába akar varni mindent, a békétlenséget is elsősorban. Igen, nagy felelőssége volt a brit gyarmatosítóknak abban, hogy itt kialakult ez a konfliktuszóna, de azért nem minden az ő felelősségük. Miért? Nem teljes Dél-Ázsiát foglalták el a britek a gyarmati időszakban, hanem több mint 500 úgynevezett hercegi államot hagytak meg viszonylagos függetlenségben. Természetesen ezeknek a politikai entitásoknak el kellett ismerni a brit birodalom szupremáciáját, minden tekintetben alá vetettek voltak a briteknek, de jogi értelemben a helyi uralkodó viszonylag önállóan intézkedhetett. Mindemellett voltak brit igazgatású területek is, amelyek konkrétan ugye a brit koronához tartoztak, ugye korábban ezeket a brit kelet-indiai társaság foglalta el, tehát azért álljunk meg egy pillanatra, egy multinacionális részvénytársaság gyarmatosította Indiát 1600-tól kezdve, majd az első indiai szabadságharcot követően a brit korona átvette ezeket a területeket, és feloszlatta a részvénytársaságot, hiszen tarthatatlan volt már ez a rabló gazdálkodás, amit folytattak, de mindezen történelmi időszak alatt a briteknek az volt az érdekük, hogy az itt élő népeket összeugrasszák egymással, hogy békétlenséget szítsanak, ugye ez a klasszikus dividend impera, hozd meg és uralkodj elve. Hát ugye néhány tízezer brit állampolgár uralkodott több százmillió indiain, tehát nagyon, hát hogy is mondjam, gördülékenyen zajlott ez a politika. És eljutunk lassan-lassan ugye a függetlenség időszakáig, amikorra már a muszlim és a hindu közösség olyan komoly politikai ellentétben állt egymással, ami szinte kibékíthetetlenné vált, és a Muszlim Liga Muhammad Ali Jinnah vezetésével, aki Pakisztán atya, követelte a muszlimoknak a saját ország megteremtését.
És a kasmíri konfliktus is innen datálódik? Tehát igen. Itt nem tudták eldönteni, hogy kié legyen Kasmír.
Így van. Pakisztán úgy gondolta, tehát Nyugat és Kelet Pakisztán jött létre, ugye a mai Banglades és a mai Pakisztán területén, és egyébként magában a Pakisztán szóban is Kasmír a K-val benne van, hiszen ez egy betűszó, a különböző tartományok nevéből, kezdőbetűiből állt össze, egyébként azt jelenti, hogy a tiszták földje, tehát van azért jelentése is. Na most a britek a saját igazgatású területeiket szintiszta vallási alapon osztották föl. Tehát nagyon jó népszámlálási adatbázissal rendelkeztek, és azt mondták, hogy ahol muszlim többség van, az Pakisztánhoz kerül, ahol hindu többség van, az Indiához kerül. Ugyanakkor ez a több mint 500 hercegi állam, ez saját maga dönthetett a sorsáról, vagyis az uralkodója, ugye jellemzően a hindu hercegi államok élén a maharadzsák álltak, a muszlim hercegi államok élén a navábok, nizamok, ők eldönthették, hogy hova csatlakozzanak. Nyilvánvalóan azok a területek, amelyek India vagy Pakisztán belsejében voltak, hiába szeretett volna az ottani uralkodó a másik országhoz csatlakozni, ez teljesen irreális lett volna, hiszen egy enklávé alakult volna ki.
Akkor ott a rendszerváltáskor, tehát amikor megtörtént Pakisztán létrejötte, India független lett, ott milyen arányban osztották fel Kasmírt egymás között?
Még egy pillanatra visszatérnék arra az elemre, ami itt a legfontosabb, hogy Kasmír maharadzsája hindu volt, de a lakosság többsége muszlim. És a maharadzsa eljátszott azzal a gondolattal, hogy független lesz, és egy ilyen himalájai Svájcot vizionált magának, de természetesen ez sem Pakisztán, sem India nem szerette volna. Ezért, amikor ez kiderült, akkor hát az indiaiak szerint pakisztáni fegyverzettel és felkészítéssel pastu törzsi harcosok özönlöttek be Kasmír területére, onnan az afgán határvidékről, és elindult tulajdonképpen Kasmír bekebelezése pakisztáni részről, és hát ugye természetesen a maharadzsa Indiához fordult segítségért, India pedig azt mondta, hogy amíg nem írod alá a csatlakozási okmányt, addig nem tudunk segíteni. És október 25-én a maharadzsa aláírta a csatlakozási okmányt, és egy légihídat alakított ki az indiai hadsereg Srinagarba, Jammu és Kasmír fővárosába, és az indiai deszantosok katonák megérkezésével visszaszorították ezt a behatoló sereget, és nagyjából a történelmi határtól olyan 70 kilométerre stabilizálódott a frontvonal, ezt line of control-nak hívják, ahova az ENSZ békefenntartókat küldött. És az ENSZ második legrégebbi ilyen békefenntartó aktivitásává vált ezáltal a kasmíri térség, ugye Palesztinában volt az első, tehát a Közel-Keleten, és hát ugye ez a második. Magyar aktualitása is van a dolognak, hiszen Bali vezérőrnagy úr ott ellátta ennek a békefenntartó kontingensnek a parancsnoki teendőit egy éven keresztül.
Nagyon hamar, az 50-es, 60-as években közbelépett Kína, amely úgy gondolta, hogy a lakatlan észak-keleti részeket elfoglalja. Ez hogyan történt, és most is ott van-e Kína egy lábbal?
Egyértelműen ott van Kína. Aksai Chin nevű észak-keleti térség egyértelműen kínai ellenőrzés alatt áll, sőt, Pakisztán, amely Kína szövetségese, átadott területeket az általa elfoglalt vidékből, tehát egy kisebb részt szintén Pakisztán átengedett, tehát három atomhatalom néz egymással farkas szemet.
Miért kellett ez a rész Kínának? Nincs ott semmi.
Stratégiai jelentőségű, Lásza és a további belső ázsiai területek között Kína utat épített, és hát itt olyanok a terepviszonyok, hogy nyilvánvalóan csak korlátozott földrajzi térségek alkalmasak útépítésre, és hát egy ilyen út vezet keresztül ezen a területen, úgyhogy Kína nemes egyszerűséggel elfoglalta. Ugye 62-ben Kína és India háborúzott is egymással a vitatott himalájai területekért, tulajdonképpen egy patthelyzet jött létre ebben a tekintetben is. És igazából ez a térség a 90-es évek óta nagyon-nagyon veszélyes, hiszen Pakisztán és India is rendelkezik atomfegyverrel, és több háborút vívtak már, formális háborút Kasmír birtoklásáért, de azért kiemelném azt, hogy itt egy folyamatos, úgynevezett alacsony intenzitású konfliktus, egy ciklikus konfliktus vette kezdetét 1947-től, amely szinte évről évre hoz kisebb intenzitású konfliktusokat.
Ez azt jelenti, hogy mindenféle lázadások törnek ki, amelyeket tulajdonképpen Pakisztán pénzzel, hogyha nem is nyíltan, de az a vád ellenük a szokásos, a hagyomány szerint, ahogy ön is említette, hogy így is kezdődött.
Igen.
És ennek halálos áldozatai is vannak?
Tehát nagyon milyen? Sok halálos áldozata van. Hogyha visszatekintünk erre az elmúlt néhány évtizedes időszakra, akkor közel 50 ezer ember halt meg ezekben a konfliktusokban. Ezek jellemzően napjainkban terror támadások, amelyeket természetesen Pakisztán tagad, hogy bármi köze lenne ezekhez a merényletekhez, de általában pakisztáni területről érkeznek azok a terroristák, akik elkövetik ezeket a merényleteket. Nyilván India ezeket terroristán tekinti, Pakisztán pedig szabadságharcosoknak, tehát minden nézőpont kérdése. Legutóbb tavasszal eszkalálódott ez a konfliktus tulajdonképpen egy fegyveres összecsapássá. A hagyományostól most már eltérően vívják a felek ezeket a csatákat. Elsősorban ugye most a légierő volt érdekelt ezekben az összecsapásokban, valamint a drón támadások voltak azok, amelyeket sajnos meg kellett tapasztalniuk a nagyon sokat szenvedett helyieknek. Azért azt ki kell emelnünk, hogy amikor 1947-ben megtörtént ez a megosztás, akkor itt 77-80%-os volt a muszlim lakosság aránya, a napjainkban pedig már 100% környéken van, hiszen ezek a muszlim terroristák a hindu és más vallású lakosokat egyszerűen elüldözték erről a területről, de az indiai hadsereg vaskézzel tartja markában ezt a térséget.
Nagyon érdekes, hogy szúrjam itt közben, hogy köszönöm, hogy mondta, hogy erőszakosan elfoglalták a muszlimok, hiszen ilyen emberi jogi cikkekben, meg emberi jogi jelentésekben folyton azt lehet olvasni, meg hallani, hogy a muszlimok vannak elnyomva ezen a területen, és hogy rosszul bánik velük az indiai kormány. De tulajdonképpen itt ennek oka van.
Igen, és hogy a terület közigazgatási státusza is megváltozott, tulajdonképpen ez is ennek a következménye. Alapjaiban egyébként valószínűleg egy népszavazás lett volna a függetlenség elnyerésekor a legdemokratikusabb eljárás, de akkor ezt sem India, sem Pakisztán nem szerette volna, hiszen attól féltek, hogy a függetlenségre fognak szavazni ugye a lakosok. Ma pedig India azért nem szeretné, mert egyértelmű Pakisztánhoz csatlakoznának a helyi. De most gondoljunk arra, hogy milyen borzasztó helyzetben vannak az ott élők, hogy úgy mondjam, az ártatlan, kívülálló lakosság. Hogyha megjelenik a házuknál éjszakai terrorista csoport, hogy ők enni kérnek, szállást kérnek, stb., egyszerűen nincs abban a helyzetben a házigazda, hogy ezt elutasítsa. Ha elutasítja, akkor a terroristák fogják megölni, ha nem utasítja el, akkor pedig az indiai hatóságok nyomozzák ki, hogy ő bizony segítséget nyújtott a terroristáknak, és így érik retorziók őt és a családját. Tehát ez egy olyan ördögi kör és egy olyan csapda, ami tovább élteti ezt a borzasztó konfliktust. Számtalan szépirodalmi mű is született egyébként, amit magyarul is lehet olvasni. Salman Rushdie-nak az éjfél gyermekei, vagy éppen a Salimár Bohóc című kötete játszódik részben, vagy egészben ebben a térségben, de Arundhati Roy, a híres indiai írónőnek a legutóbbi regénye, a Felhőtlen Boldogság Minisztériuma is jó részt itt a kasmiri térségben játszódik, és ezt a problémát boncolgatja.
Van-e olyan film, ami feldolgozza ezt, ha már irodalmat említett?
Számtalan film dolgozza fel, és köszönöm, hogy ezt kérdeztem, mert Indiában a bollywoodi moziknak nagyon fontos háttere a kasmiri táj, ami azt reprezentálja, hogy igenis ez a térség hozzánk tartozik. Ez a gyönyörű, alpesi tájhoz hasonlatos térség, ez egy fontos díszlet, de egyébként itt kell megemlítenem, hogy a híres magyar keletkutató régész Steinaurél is imádta ezt a területet. Nagyon sokszor az expedíciói után itt Kasmírban dolgozta föl, Gulmarg térségében a gyűjtött régészeti anyagot, és írta nagyhatású nemzetközi publikációit.
Hát ez nagyon izgalmas, ön erről nagyon-nagyon sokat tud, hiszen kulturális diplomataként hosszú éveket dolgozott Delhiben, és hát India szerte. Visszatérve a kasmiri válságra, utalt rá, hogy eltörölték az autonómiát. Ez egészen nemrég történt, 2019-ben. Ez nagyon radikális lépés volt. Most azt látjuk a Közel-Keleten is, hogy a diplomácia azért szerepet játszik, próbálják, akár még Pakisztán is szerepet játszott, mondjuk pont a közel-keleti konfliktus megoldásában felajánlotta magát, mint helyszínt. Ott nem lehetne diplomáciával megoldani? Egyáltalán van-e kapcsolat közöttük?
Ez egy nagyon komplex kérdés, és egyébként nagyon érdekes, hogy Pakisztán az egyik legkomolyabb békefenntartó küldő ország, tehát nagyon sok kék sisakos katona pakisztáni származású. Itt még bonyolítja a helyzetet az is, hogy a kasmíri kártya, az mind az indiai politikusok, mind a pakisztáni politikusok kezében állandóan egy ütőkártya. Tehát ezt választások idején szokták kijátszani, hogy az ős ellenség ugye Pakisztánban India, Indiában Pakisztán ellen milyen kemény intézkedéseket tesznek meg, és hogy mit foganatosítanak annak érdekében, hogy megszerezzék ezt a területet, vagy India esetében megtartsák ezt a területet. Tehát ez egy nagyon, nagyon szenzitív kérdés. Én egyébként nem látok megoldási lehetőséget erre a konfliktusra a közeli jövőben, mert ez a 70-80 éves elmérgesedett helyzet, ez a fogott-fogért szemért, amire Gandhi azt mondta, hogy ne folytassátok ezt, mert végül az egész világ megvakul, ez sajnos ebben a térségben nem érvényes. Gandhi mondta egyébként, hogy a erőszakmentesség apostola, amikor Indiát és Pakisztánt ugye megosztották, és fellángolt az erőszak, a két közösség, illetve a három közösség, a hinduk, a muszlimok és a szikek között, hogyha lát reményt, akkor az Kasmírban. És hát sikerült ezt is elszúrni, hogy úgy mondjam, ezt a hosszú évszázados békés együttélést is egy konfliktus zónává változtatni.
Azt látjuk a geopolitikában, hogy ahol nagyon intenzív konfliktuszóna van, de ahol intenzív béketörekvés is van, tehát mind a kettő olyan esetben történik, amikor más hatalmak is érdekeltek a területen. Itt csak Pakisztán, Kína és India konfliktusáról beszéltünk, de ott van az Egyesült Államok, tehát vannak más nagyhatalmak is, Oroszország is, egyiknek másiknak szövetségese, ott van Japán, ott vannak más országok. Ki érdekelt még a területen, vagy ez senkit nem érdekel, és ez az ő hármuk vitája, és kész?
Alapvetően még az oroszoknak volt ebben a térségben érdekeltségük, ugye ezt hívták Big Game-nek, nagy játszmának a 19.-20. században, ugye az orosz birodalom expanziójával Közép-Ázsia felé. A briteket bizony nyugtalanította az, hogy az oroszok ott kopogtatnak a szomszédban, és hát ugye Afganisztán alakja sem véletlenül olyan, amilyen, hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen furcsa északkeleti farkincája az országnak, a Vakan koridor vagy folyosó, amivel elzárták az egykori Szovjetuniót és Indiát egymástól, hogy nehogy ez a két ország egymásra találjon. De Oroszország pozíció is meggyengültek már ebben a térségben. Kína alapvetően a status quo fenntartásában érdekelt.
Egyesült Államok?
Egyesült Államoknak meg nagyon távoli ez a térség. Hát gondoljunk ugye az afganisztáni beavatkozásra is egy ideig azért, mivel az Egyesült Államok is igen keményen érdekelté vált ugye szeptember 11-i események után abban, hogy azt a terrorista rendszert megdöntse, de nem tudta fenntartani a jelenlétét. Megjegyzem egyébként, hogy akkor azok a terroristák, akiket onnan kiszorítottak, azok Kasmírban jelentek meg, és ott harcoltak mujahedinként a későbbiekben.
Ön azt mondta, hogy nem lát megoldási lehetőséget a konfliktusra, tehát ott a parázs az izzani fog még hosszú évekig. Atomháború, atomkatasztrófa fenyegetése lehet-e?
Mind a két ország deklarálta, hogy elsőként nem fogják használni az atomfegyvert. Ugye 2001-ben mérgesedett el annyira a két ország között a viszony, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megkezdte a saját állampolgárai evakuálásának előkészítését a szubkontinensről. Tehát akkor tényleg egy nagyon forró helyzet volt. Azóta, hála Istennek, ez nem került elő, hogy bármelyik ország atomfegyvert vetne be, de sajnos ez a ciklikus konfliktus jelleg, ez mindig magában hordozza a hagyományos harci eszközökkel való konfliktusnak a lehetőségét. elég egy-egy terrorista beszivárgás, elég egy-egy rajtaütés, és már is pillanatok alatt elmérgesedik a helyzet, és elindul egy ilyen, hát az alacsony intenzitású konfliktusnál sajnos drámaibb konfliktus. Hála Istennek eddig ezeket mindig sikerült lezárni, normalizálódott ugye időlegesen a viszony, aztán újra kezdődött. Most már ugye új fegyverekkel, új módszerekkel vívják ezeket a harcokat. Ugye Kína szerepe azért egyre dominánsabbá válik egyébként ebben a térségben, hiszen Pakisztán legfőbb szövetségeseként a kínai harci eszközök egy hát kipróbálási területévé vált. A legutóbbi konfliktusban elsősorban kínai fegyverekkel vívta Pakisztán ezt a háborút, ezt a mini háborút, és kínai logisztikai támogatással. És egyes források szerint bizony elég komoly győzelmet aratott. Ezt az indiaiak tagadják, az Operation Sindoornak a egyéves évfordulója most volt májusban. India győzelemként kommunikálja az akkori eseményeket, Pakisztán ugyanígy. Tehát amit az előbb említettem, hogy belpolitikai ütőkártya ez a dolog, ez sajnos a média kommunikációban is nagyszerűen látszik.
Kedves hallgatóink, Kasmírról beszélgettünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatójával, korábbi diplomatával. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.